Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. Végig gondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon. Szentete utad, Istenem. Van-e oly nagy Isten, mint a mi Istenünk? Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel, megváltottad hatalmaddal népedet. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának lelki áldásával a Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felén fordított a fülét, ezért hívom segítségül, amíg csak élek. Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el. Nyomorúságban és bánatban vagyok. De az Úr nevét hívom segítségül. Ó Uram, mentsd meg az életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együgyűeket, elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok. Kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? A szabadulásért felemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak a fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Drágának tekinti az Úr az ő híveinek halálát. Ó Uram, én a te szolgád vagyok. Szolgád vagyok, szolgálód fia, levetted rólam a bilincset. Hála áldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében, az Úr házának udvaraiban, te benned, Jeruzsálem. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét az elmúlt napok ige szakaszainak folytatásaképpen. Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből a 8. fejezet 26. és 27. verseit. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Kedves testvérek, tegnap Isten igéje vezetése nyomán az egyik kulcsfontosságú szó az volt, hogy sóhajtozik. Sóhajtozik a világ. Először is azt néztük meg, és azt láttuk, hogy ez a sóhajtozás még lehet, hogy nem is tudatos, lehet, hogy nem is tudják, miért esedeznek, vagy miután vágyakoznak, mi azonban tudjuk Isten igéje nyomán is, meg tapasztalatból is. Ez a világ sóhajtozik, sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Aztán arról is volt szó, szintén az ige nyomán, hogy nem csak a világ sóhajtozik, hanem mi magunk is ebben a világban. Mi is, mert van, ami miatt ugyanúgy felkiáltunk mi is az Úrhoz. Először is sóhajtozunk a világ nyomorúsága miatt. Ebben a világban élünk, amiben rengeteg bűn, rengeteg olyan hitvány dolog van, amiket legszívesebben elkerülnénk, vagy nem látnánk. Legjobb lenne becsukni a szemeinket, bedugni a fejünket a homokba. Nem akarunk vele szembesülni. De hát nem mehetünk ki ebből a világból. Aztán sóhajtozunk sajnos a saját nyomorúságaink miatt is. Azok miatt, amelyek bennünket gyötörnek. Saját bűneink például, amelyeket szégyenlünk, amelyeket elkövetünk másokkal szemben, megbántunk másokat vele. Aztán sóhajtozunk a saját csalódásaink miatt is. Talán ezek miatt többet. Csalódtunk valakiben, és különösen az fáj a legjobban, amikor hívőben, magát keresztjénnek valóban csalódunk. És akkor ez fáj, nem tudjuk hová tenni, sóhajtozunk. Aztán mások ugyanígy sóhajtoznak talán éppen miattunk. És szoktunk sóhajtozni a veszteségeink miatt is. akár tárgyi, akár emberi személyi veszteségeink miatt. Sok-sok sóhaj és panasz járja ajkainkat sokszor. És aztán a mai igében tovább menve azt látjuk, hogy a mi erőtlenségeinket jól látja Isten. Tisztában van vele. A mi sóhajainkkal, a mi panaszainkkal. És olyan csodálatos, ahogy írja, amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Amiért imádkozni kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. Érezzük, hogy hangsúlyos itt az a kifejezés, hogy kell. Imádkozni kell. Sokszor talán úgy vagyunk az imádsággal, mint az egyszeri ember, aki azt mondta, hogy én boxolni sakkozókkal szeretek, és sakkozni pedig boxolókkal. Azaz mindig valami mást akar csinálni az ember. Mást, mint amit kellene. Sokszor imádkoznánk, amikor tenni kellene. Üljünk le, még imádkozzuk meg. És olyan nyilvánvaló, hogy Isten küld, menjél. Nem tudom, ki az, aki látta Brian élete című filmet, sok keresztény számára ez nagyon megbotránkoztató, pedig szerintem maximum egy görbetükröt tart elénk, és talán ezen belül is leginkább a zsidóság felé. De abban van egy olyan jelenet, amikor elítélik szerencsétlen főszereplőt, hogy keresztre fogják feszíteni, és jelentik ezt az ő társainak, barátainak, és akkor azok azt mondják, jó, határozzunk, mit kellene csinálni. És akkor az, aki hozta a hírt, mondta, hogy menjünk már, mentsük meg. Ezt meg kell beszélni. Erről hozunk határozatot. És akkor ezen tanakodnak, mi legyen, és nem tesznek semmit. És nagy baj, amikor a keresztény ugyanilyen. Üljünk le, imádkozzuk meg. Mi legyen? Egy kicsit olyan, mint amikor Jakab azt mondja, bejön hozzátok valaki a gyülekezetbe, és azt mondja, hogy éhes vagyok, meg ruhátlan. Akkor ott nem biztos, hogy csak az imádságnak van helye, hanem azt kellene mondani, hogy gyere testvér, én nekem van egy fölösleges ruhám, és tudok neked segíteni. De ott van a másik véglet is. Az, amikor meg nem akarunk imádkozni. Amikor be van sózva az ember, és azt mondja, tenni kellene valamit. Isten meg mondaná, üljél már nyugodtan, várjál az én szabadításomra. Nem érkezett még el az idő, de nálam készen van. Most nem kell tenned semmit, csak bízzál bennem. Csak csendesedj el előttem. Most ideje van az imádságnak. Bármennyire feszít téged belülről, hogy csinálni kéne valamit, most ne csinálj semmit. Most annak van az ideje, hogy koptasd a térdedet és a szőnyeget, és könyörögél. Annak van az ideje. Szóval, bizony úgy van ez, hogy amiért imádkoznunk kellene, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. Hát ebben is jó, ha Isten lelke vezetésére rá tudunk támaszkodni. Hogy tényleg azt tegyük, amit kell. Amikor az imádságnak van itt az ideje, akkor azt. És amikor tenni kellene, akkor ne legyünk abban sem restek. Aztán azt is írja az ige, hogy ahogy kérni kell. Mit is jelent ez, hogy ahogy kérni? Hát nem érezzük, mintha ez azt jelentené, hogy milyen szavakat használunk, hogy milyen módon fogalmazunk. Talán eszünkbe juthat, hogy testtartás, vagy mi akar ez lenni, hogy ahogyan kérni kell. Biztosan ez is lényeges, de talán még fontosabb, hogy azt kérjük, és azért imádkozzunk, ami az Isten akarata. Ugye tudjuk, milyen az, amikor a gyerekünk, unokánk valamiért könyörög, valamit kér, állandóan zaklat, ezt kérem apa, ezt kérem mama, és mi tudjuk, hogy ezt nem szabad neki még megadni. Nincs itt az ideje, de ő csak mondja, állandóan arra vágyik. És nem bírjuk vele megértetni, hogy te másnak van itt az ideje, mással foglalkozzál. Sokszor mi is úgy vagyunk, nyafogunk, könyörgünk, esedezünk olyanért, aminek vagy nincs itt az ideje, vagy egyáltalán nem kell, hogy a miénk legyen. Pál apostol azt írja, hogy tövis adatott a testébe, és háromszor is könyörgött az Úrhoz. Hát, hogy mit jelent ez, hogy háromszor? Ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy háromszor összetette a kezét, imádkozott és annyi, hanem lehet, hogy három ízben nekiszaladt, és akkor böjtölt, hosszú távon esedezett, könyörgött azért, hogy Uram, vedd el tőlem ezt. És aztán, mikor látszódott, hogy szegény Pál nem ért belőle, akkor az Úr megmondta neki, kijelentette, hagyd ezt abba, nem fogom elvenni tőled. Én így foglak téged megáldani, és így akarlak használni. Aztán ott volt Dávid, Betsabéval, tudjuk, hogy milyen módon vétkezett, paráználkodott, nagyon durva dolgot követett el, és aztán megfogant a gyermek, és azt a kijelentést kapta, hogy meg fog halni az a gyermek. És akkor böjtölt, imádkozott, rengeteget Dávid, és amikor Isten tervét véghez vitte, nem volt hajlandó Dávid kérésére sem megváltoztatni határozatát, döntését, és meghalt a gyermek, akkor Dávid abba hagyta az imádságot. És még a környezetében levők is meg voltak lepődve. Most már nem imádkozol? Most már nincsen gyászod? Most már nincsen panaszod? Hát hogy van ez? Pont fordítva szokott lenni. Akkor kezdenek el gyászolni az emberek, amikor meghal az a valaki. És azt mondja Dávid, hogy lezárult. Vége. Isten döntött. Megígérte, hogy így lesz, és be is teljesítette akaratát. Nincs értelme tovább zörgetni. Elfogadtam a döntését. És hát ott van a legnagyobb példa előttünk, az Úr Jézus Krisztus, aki a nagy csütörtök este vért verejtékezve könyörgött, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. És tudjuk azt, hogy nem volt lehetséges. Hogy az Úr azt mondta, nem. Ez az egy út, ez az egy mód van az emberek megváltására is. Ha elfogadod, akkor ezen kell végigmenni. És az Úr Jézus Krisztus elfogadta ezt. A lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. A fájdalmakban, a bánatban, az örömben és minden módon. Az Úr Jézus Krisztus szenvedett, és amikor mi ilyen helyzetben vagyunk, azt írja az ige, hogy Isten lelke is ott van velünk, bennünk. Úgy fogalmaz a fordításunk, hogy a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Az eredeti görög szövegben ez, hogy kimondhatatlan, talán olyasmit is jelent, hogy kimondatlan, ki nem mondott. Tehát nem csak azt jelenti, hogy képtelenség elmondani, hanem azt is, hogy azt is jelenti, de azt is jelenti, hogy nincs kimondva egyáltalán. Talán azért, mert nem is lehet elmondani. Lehetetlen kimondani. Az idősebbek biztosan emlékeznek rá, nagy sláger volt valamikor Zorántól, a következő néhány sor az egyik számában, irigyen tisztelek költőt és festőt, aki helyettem mutatja meg, mi lakik mélyen a szívemben. Azt mondja Zorán, ott van az én szívemben az érzés, de még én magam sem tudom megfogalmazni. Nem tudom szavakba önteni, képtelen vagyok rá. Szeretném, de nem tudom elmondani. Olyan ez, mint a anyák napjára. A verset kell adni a gyereknek, 1 millió van belőle. És minden nap tudnának újat írni, nem lehet kimeríteni. Nem tudjuk azt mondani, na született egy vers, ebben minden benne van. És ugyanígy az Isten szeretetét, azt még inkább nem tudjuk szavakba önteni. Nem lehet, nincs könyvtár, amelyik be tudná fogadni az erről szóló bizonságtételt. És van, amikor az embert olyan nagy boldogság éri, nem tudja elmondani, azt lehetetlen elmondani. Akinek született gyereke, azt tudja. Milyen az? Megszületett, azt nem lehet elmondani. Az csak egy érzés, az egy olyan boldogság, amire nincsen szó. És még ennél is nagyobb, amikor az ember megnyeri a kegyelmet. Amikor azt tapasztalja meg, hogy nekem az Isten fia minden bűnömet elvette, és nekem is személy szerint megbocsátotta a vétkeimet. Sokszor hallunk bizonyságtételt innen az úrasztalától is, és látjuk, érezzük, hogy azok, akik itt vannak, keresik a szavakat. Mit mondjanak? Hogy mondjam el? Mert nem is lehet igazán szavakba önteni. Ez olyan élmény. Kimondhatatlan. Elmondhatatlan. És van a másik oldal is, amikor valamilyen nagy baj, valamilyen nagy bánat ér. És van olyan nagy bánat, amire azt mondja az ember, hogy ezt nem tudom elmondani. Nincsen rá szó. Nincsen kifejezés. Ami meg tudná fogalmazni azt a rettenetes fájdalmat, ami itt van benn. És ha mondtam, hogy milyen öröm egy gyermek születése, mi bánat lehet egy gyermek elvesztése. Mi bánat lehet az, aki hozzám a legközelebb állt, akár a házastárs, akár az szülő. Borzalmas fájdalom. Beszél róla az ember esetleg, mikor jönnek bejelenteni gyászt, temetést, de leginkább nem. Leginkább megpróbálják elmondani a tényszerű adatokat, és a többiről már nem beszélnek, mert megindulnak a könnyek. Az érzelmek átveszik a helyet. Már nincs többé szó. Nincs gondolat, ami ki tudná fejezni a fájdalmat. Van, hogy az ember ilyen fájdalmakat, vagy ilyen örömöket él át. És csak az van benne, ezt én nem tudom elmondani. És akkor talán most már jobban értjük, amikor azt mondja, hogy a lélek esedezik értünk kimondhatatlan, vagy kimondatlan fohászkodásokkal. Olyanokkal, amiket mi nem tudunk megfogalmazni. És testvérem, akármilyen örömben vagy, vagy akármilyen bánatban, ha úgy érzed, én nem tudom elmondani, nem csak másnak, még az Istennek sem, akkor tudd, hogy ez az ige rád is vonatkozik. A lélek közben jár érted is, kimondhatatlan, és a kimondatlan fohászkodásokkal. Amit nem tudsz elmondani, azt ő odaviszi, és ott van az Isten előtt. Ott van a mennyei trón előtt. Nem marad benned. Oda fog jutni. Aztán azt mondja, kimondhatatlan, vagy kimondatlan, fohászkodásokkal. Ez megint a görög eredetiben ez a fohászkodás szó nem az imádságot jelenti, hanem olyasmi van mögötte, hogy nyög. Egész pontosan ez a szó eredetileg a hétköznapi szóhasználatban azt jelentette, amikor valakinek például vesegörcse van, és nyög miatta. Olyan fájdalmai vannak, hogy nem akar óbégatni, nem akar kiabálni, hanem tudjuk milyen ez, amikor csak sóhajtozik, nagy levegőket vesz, bent tartja, nem tudja elmondani, csak nyögdécsel. Olyan fájdalma van. És itt ez a szó szerepel a görögben. Isten lelke a te szenvedésedet ugyanígy átéli, átérzi. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben a 4. fejezetben, nem olyan főpapunk van, Krisztus, aki ne tudna megindulni a mi nyomorúságainkon. Nem olyan. Nem olyan, aki csak ránk néz és azt mondja, hát igen, tudom, mit jelent meghalni. Tudom, mit jelent a betegség. Tudom, mit jelent. Ez van ével együtt. Hanem olyan, aki együtt szenved velünk. Aki átérzi a mi nyomorúságainkat. És aki velünk van az örömeinkben is. Az Isten teljességgel átveszi velünk együtt az mi érzelmeinket, érzéseinket. Olyan csodálatos így látni, hogy mit is jelent a pünkösd utáni élet. Hogy a Szentlélek által Isten mennyire valóságosan jelen van az életünkben. És az, amit mi nem tudunk, mert képtelenek vagyunk bárki mással, akár a hozzánk legközelebb állóval is megosztani, arról mi tudhatjuk, hogy azt Isten tökéletesen tudja a lélek által, mert itt van bennünk. A Krisztussal élő, a Krisztusban váltságot nyert embernek a szívében, ott van a Szentlélek. És milyen nagyszerű, hogy van, így közben járunk. Az imádságaink mind-mind oda jutnak az Úr elé. És van közben járunk ott, a mennyben is, a Krisztus, aki felment, áldozó csütörtökön, az első Timóteusi levélben ezt olvassuk, egy az Isten, egy a közben járó Isten és emberek között, az ember Krisztus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért. Krisztus is ott van szüntelenül, és közben jár értünk. Amikor látja a mi eleséseinket, amikor látja a mi bűneinket, közben jár. Mint ahogyan a kereszten azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És aztán itt van a Szentlélek a szívünkben, aki pedig mindazt, amit mi nem tudunk megfogalmazni és szavakba önteni, viszi, oda juttatja az Isten trónusa elé. Milyen jó ezt tudni. És azért jó ez az este, mert ez tudatosulhat bennünk. Mert ezt magunkkal vihetjük, És amikor ma este imádkozunk, és megpróbáljuk Isten elé vinni a dolgainkat, akkor tudhatjuk, hogy amit mi nem tudunk kimondani, az mind megjelenik az Úr előtt. Ugye van olyan, amikor olyan bajban vagyunk, hogy már az imádság sem megy. De van olyan, hogy már nem megy. Ez nem azt jelenti, hogy elfordultam Istentől, de már nem megy. Mert elfáradtam, mert tele vagyok mindennel. És lehet ilyenkor csak sóhajok vannak. Leülünk, összekulcsoljuk a kezünket, veszünk egy nagy levegőt, és azt érezzük, hogy nem tudunk mit mondani. És akkor a lélek viszi. Viszi mindazt, ami ebben a sóhajban benne van. Mert a lélek közben jár éltünk, kimondhatatlan, kimondatlan esedezésekkel, fohászkodásokkal. Legyen ebben vigasztalásunk, békességünk. Hogyha itt a bűnbánati héten az Úr ránk terhel bűnöket, vétkeket, amelyeket talán meg sem tudunk vallani, de bánkódunk miattuk, ott lesznek az Úr előtt. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy minden imádságot egy nagy lélegzetvétellel vehetünk, kezdhetünk meg. És köszönjük, Urunk, hogy te akkor is meghallgatod az imádságainkat, amikor nincs folytatás. Amikor az egész imádság csak egy nagy sóhaj. Amikor ebben a nagy sóhajban minden benne van. Minden bánatunk, fájdalmunk, szégyenünk. Minden, ami miatt érezzük, hogy méltatlanok vagyunk eléd állni. Minden, ami összetör, minden, ami meggyötört ezen a napon, vagy ezen a héten, és minden, amivel mi gyötörtünk másokat. És köszönjük, Urunk, hogy benne van, benne lehet minden örömünk is egy-egy ilyen nagy sóhajban. Amikor könnyek között küszködünk azzal, hogy valami módon megfogalmazhassuk a hálánkat, a boldogságunkat, mert meghallgattad imádságunkat, mert valami nagyszerűben, valami jóban részesítettél, de már mi nem találjuk a szavakat rá. Milyen csodálatos, Urunk, tudni, hogy ez is hozzád jut. És amikor nem találjuk a szavakat, csak úgy botladozik a nyelvünk, csak próbáljuk elmondani neked, Urunk, mi van bennünk, te azokat is meghallgatod. Kérünk téged, Urunk, add, hogy így legyen bizalmunk hozzád, szüntelenül imádkozni. Szeretnénk, Urunk, hogyha valóság lenne a mi életünkben ez a felszólítás, szüntelenül imádkozzatok. Boldogok lennénk, ha lenne időnk imádságra, akár a buszon utazva, akár az orvosnál várva, vagy bárhol, ahol éppen adódik erre alkalom, amikor üres néhány percünk, milyen nagyszerű veled és előtted tölteni azt az időt. Így könyörgünk hozzád, Urunk, hallgasd meg most azokat az imádságokat, amelyeket talán el tudunk és ki tudunk mondani, de nem akarunk hangosan elmondani. Hallgasd meg itt csendben, magunkban elmondott könyörgéseinket. Köszönjük, hogy meghallgattad imádságainkat. Áldott legyen a te neved örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.